Kedves hallgatom! A Jelenések könyve 13. része két állatot fenevadként mutat be, ami az eredeti görög szöveg szó szerinti fordítása. Már az is elég félelmetes, hogy valaki állathoz hasonlít, de a vadállat képe a lehető legfélelmetesebb. Nagy nézetkülönbség van a hírneves biblia magyarázók között azzal kapcsolatban, hogy kik lehetnek ezek a vadállatok. Egyesek az első vadállatot személynek tekintik, míg mások úgy kezelik, mint a római birodalom utolsó formáját. Egyesek szerint a második vadállat a bűn embere, míg egyéb magyarázók egyszerűen prófétának vagy keresztelő János típusú személynek tekintik. Ezek a nehézségek azért támadnak, mert lehetetlen elkülöníteni a királyt az ő királyságától. A diktátornak birodalomra van szüksége, ahol uralkodik, különben nem volna diktátor. Jól lehet, nehéz megkülönböztetnünk a kettőt, úgy tűnik, hogy az első vadállat az Antikrisztus, aki uralkodik a helyreállított római birodalom felett. A Jelenések könyve 16. részének 10. verse beszél a fenevad trónjáról. Ebből arra következtetünk, hogy valaki ül azon a trónon, és hogy az a vadállat, de nem lehetne vadállat, ha nem volna birodalma. Miután meghatároztuk az első vadállat személyét, valójában már nem nehéz megállapítanunk a második vadállat kilétét. Az ember, a hamis próféta, a vallási vezető, aki az első fenevad imádatát vezeti be, és ő is Antikrisztus. Van egy olyan nézet is napjainkban, hogy az Antikrisztus nem más, mint Krisztus személyének a tagadása, és nem valóságos személyiség. Más szóval, az Antikrisztus hamis tanítás, és nem olyan személy, aki majd megjelenik. Azt hiszem, a magyarázat az anti előjáró szóban található, aminek kétféle alkalmazása lehetséges. Az anti első jelentése az, hogy szemben. Második jelentése az, hogy helyette, vagy az ő nevében. Mindkét jelentés megvan a Szentírásban. János első és második levelében beszél az Antikrisztusról. Ő az egyetlen, aki alkalmazza ezt a megnevezést. Mindkét jellemzést megtalálhatjuk az Antikrisztusban. Ellene van Krisztusnak, és utánozza Krisztust. Az Antikrisztus mindkettőt jelenti. János az első levelében ezt írja: gyermekeim, itt az utolsó óra. És amint hallottátok, hogy Antikrisztus jön, most meg is jelent, mégpedig sok Antikrisztus jelent meg. Ebből tudjuk, hogy itt az utolsó óra. János első levele, második rész, 18. vers. Gyermekeim, itt az utolsó óra. János ezt mondta 2000 évvel ezelőtt. Már régóta az utolsó órában vagyunk. Figyeld meg itt, hogy János nem csak azt mondja, hogy Antikrisztus jön a földre, hanem hogy már korábban sok Antikrisztus támadt. Minek alapján lehet felismerni az Antikrisztust? Ki a hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus? Ez az Antikrisztus, mert tagadja az Atyát és a Fiút. János első levele, második rész, 22. vers. Az Antikrisztus tagadja Krisztus istenségét. Krisztus ellen munkálkodik. Krisztus ellensége a földön. János első levele 4. részében elmond valami kiegészítő magyarázatot az Antikrisztussal kapcsolatosan. Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy azok az Istentől valók-e. Mert sok hamis próféta jött el a világba, amelyik lélek pedig nem vallja Jézust, az nem az Istentől van. Ez az Antikrisztus lelke, amelyről hallottátok, hogy eljön, most pedig már a világban van. János első levele, 4. rész, 1. és 3. vers. Más szóval, bárki, bármelyik csoport, vagy bármilyen könyv, amely tagadja Krisztus istenségét, az az Antikrisztus. A Jézus Krisztus szupersztár rockoperát Antikrisztusnak tekintem. A Biblia Jézus Krisztusa ellen szól. Bármelyik lelkipásztor, aki tagadja Krisztus istenségét, az Antikrisztus. Krisztus ellen beszél. János 2. levelében ezt olvassuk a 7. versben. Mert sok hitető jött el a világba, akik nem vallják, hogy Jézus Krisztus testben jött el. Ez a hitető és az Antikrisztus. Az Antikrisztus ámító. Színleli, hogy Krisztus, és nem az. Az Úr Jézus Krisztus mondta, sokan jönnek az én nevemben, akik azt mondják, hogy én vagyok a Krisztus. Vizsgáljatok meg minden lelket, hogy Istentől való-e. Ma meg kell vizsgálnunk a lelkeket. Először vizsgáld meg azt a kis csoportot vagy kultuszt, amelyben benne vagy. Ahelyed, hogy önmagán szuperkereszténynek tartó keresztény lennél, vigyázz, nehogy az Antikrisztus szolgálatába állj. Az Úr Jézus figyelmeztetett erre az Olajfák hegyén mondott beszédében, mert hamis Krisztusok és hamis proféták állnak majd elő, jeleket és csodákat tesznek, hogy megtévesszék, ha lehet, a választottakat is. Máté evangéliuma 24. rész, 24. vers. Hamis Krisztusok támadnak, akik képesek lesznek csodákat tenni. Ez a második fenevad valóban csodatevő lesz, ő az Antikrisztus. Ezért az első vadállat politikai Antikrisztus, és a második vadállat vallási Antikrisztus. Még az ördög sem tudja összehozni ezt a kettőt egy személyben. Azt hiszem, két személy lesz ez a két fenevad, és együttesen Antikrisztusként jelennek meg. És láttam, hogy a tengerből feljön egy fenevad, 10 szarva és 7 feje volt, szarvain 10 korona, és a fejein Isten káromló nevek. Jelenések könyve, 13. rész, 1. vers. Érzékeltettem az egyik fordítás szerint, hogy a tenger fövenyére állt, de más fordításokban úgy érzékeltetik, mintha János állt volna a tenger fövenyén. Ma a jobb kéziratok 3. személyben adják ezt vissza. Ki az Antikrisztus? Kiről beszéltünk utoljára az első fejezetben? Ez ugyanaz a személy, tehát a sátán. És láttam, hogy a tengerből feljön egy fenevad. Ki hozza föl a tengerből? A sátán hozza föl a tengerből. A Szentírásban a világ népeinek, az emberiségnek a képe olyan, mint valami háborgó tenger. 10 szarva és 7 feje volt, szarvain 10 korona, és a fejein Isten káromló nevek. Ez a fenevad nagyon félelmetesnek néz ki. Ha a sötétben találkoznék vele, miközben ugyanabba az irányba haladnék, akkor nagy ívben letérnék arról az útról, amelyen ő is halad. Isten nyilvánvalóan leveszi a földről a kezét egy időre, és átadja azt a sátánnak. Azt hiszem, hogy ez része az isteni igazságszolgáltatásnak. Istennek be kell mutatnia a sátán előtt, hogyha átadja neki a teljes hatalmat, akkor nem képes semmit sem létrehozni. Máskülönben a sátán mindig azt mondaná Istennek a tűztavában, sohasem adtál nekem esélyt. Ha levetted volna a kezed róla, és magamra hagytál volna, akkor el tudtam volna érni a célomat, és létrehoztam volna egy második királyságot. De Isten átadja a sátánnak a világot, hogy kitűnjék, hogy nem képes erre. Dániel proféciájának értelmezése nagyon fontos a Jelenések könyve magyarázatában. Ez a vadállat hasonlít a Dániel könyve 7. részében leírt 4. vadállathoz. Ott a római birodalom prófétai történetét képviseli egészen a kis szarvig és annak pusztulásáig. Az a 4. vadállat úgy nézett ki, mintha szunnyadt volna egy kis ideig, és aztán a 7. fejből 10 szarv származott, amelyek közül jött a kis szarv. A kis szarv összefogott 3-at a 10 szarv közül, és képes volt meghódítani a többi 7-et. Amikor János ezeket írta, Dániel proféciájának nagy része már beteljesült. Az első 3 vadállat, Babilon, az oroszlán, Média-Perzsia, a medve, és Görögország Macedónia, a párduc, már megjelent. Amikor Dániel ezeket egymás után leírta, akkor ezek proféciák voltak, de János idejére beteljesedtek. Ezért János a 4. fenevadra és a kis szarvra irányítja a figyelmet, mert a 4. fenevad a római birodalom már megjelent. János a római birodalom idejében élt, amikor ő Domitianus római császár Pátmosz szigetére száműzte. A birodalomban már láthatók voltak a gyengeség és romlás jelei, és János szemlélője volt annak, amit Dániel korában még a jövőben láttak. Mégis a Jelenések könyvében a hangsúly a Dániel könyve 6. fejezetében levő kis szarv uralkodására esik, és a kis szarv úgy jelenik meg előttünk, mint fenevad, mert uralkodik, és ellenőrzés alatt tartja a helyreállított római birodalmat János proféciája szerint. Dániel könyve 7. részének kis szarva és a Jelenések könyve 13. részének fenevadja azonos. Láthatod, hogy Dániel könyve 7. részének megértése alapvető e fejezet helyes értelmezéséhez. A fenevad a bűnembere, az Antikrisztus az utolsó világdiktátor. E fejezet utolsó verse ezt aláhúzza. Itt van helye a bölcsességnek. Akinek van értelme, számítsa ki a fenevad számát, mert egy embernek a száma az ő száma pedig 666. Azt az embert látjuk itt, aki végül a világ diktátora lesz. Korunkban nagy izgalom tölti be az embereket, és én is ezek közé tartozom, hogy vajon nem Európában, a jelenlegi közös piac államaira vonatkozik ez a leírás. A történelem folyamán sokan próbálták már összehozni ismét Európát. Nagy Károly próbálkozott ezzel és kudarcot vallott. Azt hiszem, a római katolikus egyház igyekezett a Szent Római Birodalomban erre, és bizonyára nem sikerült neki. A Szent Római Birodalom központja az ausztriai Bécsben volt, aminek meglátogatása nagyon érdekes hely korunkban. Ferenc József volt a Szent Római Birodalom utolsó császára, aki próbálta összefogni Európát, de ez volt a legrosszabb próbálkozás az összes között. Fiát nyilván megölték, vagy öngyilkosságot követett el, és ezzel véget ért a Szent Római Birodalom. Napóleon, Vilmos császár, Hitler és Mussolini is próbálkozott ezzel, de Isten még nem adott erre engedélyt, és nem engedi meg ennek feltűnését a nagy nyomorúság idejéig. Nekem a közös piac érdekes szövetkezés nem azért, mert abban profécia beteljesedést látok, hanem azért, mert látjuk a díszletek előkészítését, A profécia beteljesedése előtt. Évszázadokon át már sokan mondták, hogy lehetetlen Európa egyesítése. Lehetetlen addig, amíg Isten nem engedi meg, és a sátán majd előállítja a megfelelő embert erre. A közös piac csak érdekes eszköz, és ennél nem több. A 10 szarv, a 10 diadémmal a római birodalom 10-szeres felosztásáról beszél a nagy nyomorúság idején. A szarvak 10 királyt képviselnek, akik uralkodnak ezen a 10 részen. Ezt az értelmezést aláhúzza a Jelenések könyve 17. részének 12. verse. A kis szarv úgy kerül hatalomra, hogy először letör 3 uralkodót, és azután uralkodik a többi 7-en, és így válik világdiktátorrá. A 7 fejet nem könnyű azonosítanunk. A Jelenések könyve 17. részének 9. és 10. versében úgy magyarázzák, mint 7 királyt. Ezek nem uralkodnak egy időben, mint a 10 szarv, hanem kronológiai sorrendben tűnnek föl. Egyesek úgy értelmezik ezeket, mint bizonyos római császárok képviselőit, mint például Domitianus, aki akkor uralkodott. Mások értelmezése szerint ez a 7 fej 7 kormányzási forma, amelyen átment a római birodalom. Voltak királyaik, tanácsaik, diktátoraik, decemvíreik, katonai tribunusaik és császáraik. A 3. nézet azt tartja, hogy a 7 fej képviselheti az ókor 7 nagy nemzetét, amelyek káromolták Istent. Róma, Görögország, Média-Perzsia, Káldea, Egyiptom és Asszíria. A fenevad birodalma lesz a 7., ami ezután jön el. Egy másik valószínű nézet az, hogy a 7 fej megfelel a sárkány 7 fejének, amely különös bölcsességet árul el. A sátán tölti be a bűn emberét, az utolsó diktátort. Nem kötöm magam egyik nézethez sem, és nem érzem, hogy ez döntő fontosságú volna. Mind a 7 fej bűnös a káromkodásban. Az Isten káromlás kétféle módon leplezi le magát, Gavert szerint. Magát egyenlőnek tartja Istennel, vagyis az ő helyét bitorolja, és káromolja, hiába veszi fel Isten nevét. Róma császárai az Isten káromlás első formájában voltak vétkesek. Magukat egyenlővé tették Istennel. Császár imádatot vezettek be a római birodalomban. A farizeusok az utóbbi Isten káromlásban vétkeztek, amikor káromolták a Szent Lelket. A fenevad vétkes-e bűn mindkét formájában. Ez a fenevad, amelyet láttam, párduszhoz hasonlított, lába, mint a medvéé, szája, mint az oroszláné. A sárkány átadta neki erejét, trónját és nagy hatalmát. Jelenések könyve, 13. rész, 2. vers. Ez igazán félelmetesen kinéző teremtmény. Sohasem látták még a szárazföldön, a tengerben, vagy a levegőben. Kétségtelenül ez valódi látványosság. Imádkozzunk! Kegyelmes Istenem! Köszönöm, hogy ismerlek téged az Úr Jézus Krisztus által, és csak egyedül neked adom a dicsőséget, mert megtanítottál erre Szent Lelked által, hogy nincs más a világon, aki előtt meg kell hajolnom, egyedül a te trónod előtt. Add, hogy ezt mindig őszintén, teljes odaadással tegyem. Amen.